Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arena mai vendégét, így internetes elérésen keresztül, Molnár Juditot, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy így, ilyen formában is itt van velünk.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a hallgatókat.
Az utazási irodák, illetve egyáltalán az utazási szezon elmúlt egy évéről beszélgetünk majd, ha volt egyáltalán ilyen egy év, amire visszatekintünk, illetve hát ami talán most izgalmasabb, az utazási szezon előttünk álló szakaszáról, hiszen azért a nyári szezon lassan-lassan beindul az utazási piacon. Ugye az elmúlt bő egy év a pandémia időszaka hát különösen érzékenyen érintette a turizmust, a turisztikai ágazatot, ilyeténképpen nyilván az utazási irodákat, az utazás szervezőket, közvetítőket is. Talán most a nyári szezonban már lehet reménykedni pozitívumban és abban, hogy jobbra fordul a helyzet. Visszatekintve az elmúlt időszakra, megvonható egyfajta mérleg, vagy valamiféle mérleg, hát attól kezdve, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor tavaly márciusban gyakorlatilag leállt a turizmus, beszűkült teljesen az utazási piac. Voltak ugyan kisebb megszakítások a nyári időszakban, de hát igazából majd csak most kezd éledni, vagy éledezni a turisztikai forgalom. Mi lehet ennek az elmúlt bő egy esztendőnek a mérlege?
Igen, hát ahogy ön megfogalmazta, és ez gyakran lehet manapság hallani, hogy a pandémia leginkább ugye a turizmus ágazatot érintette, és azon belül is nézetem szerint az utazásirodákat különösen súlyosan érintette, köszönhetően annak, hogy azért az utazásirodák alapvetően a nemzetközi piacon tevékenykednek. Tehát kiutaztatással, illetve beutaztatással foglalkoznak, és ahogy ön is említette, gyakorlatilag ugye az elmúlt évben kisebb, nagyobb megszakításokkal, de korlátozások kerültek bevezetésre, és azért azt is tudni kell, hogy hiába volt esetleg valami fajta könnyítés, az utazási korlátozásoknak némi enyhítése, azért azt, hogy nem lehet megcsinálni, hogy akkor abban a pillanatban a turista még nem fog elindulni. Tehát az utazási irodai szektor rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett el az elmúlt évben. Végeztünk ilyen kimutatást a tagjaink körébe, és azt látjuk, hogy a 2019-es rendkívül sikeres esztendő után az akkori forgalomnak körülbelül a 80-90%-os csökkenésével számolhattak az utazási irodák. Tehát azt gondolom, ez egy rendkívül jelentős visszaesés.
Ez a forgalom visszaesés azzal is együtt járt, hogy utazásirodák, utazásszervezők, vagy akár kisebb utazás közvetítő cégek megszűntek, kénytelenek voltak feladni a tevékenységüket, és mondjuk ennek tükrében, vagy ennek következtében ott voltak a munkájukat elveszítő utazási szektorban dolgozók is?
Hát pontos számot tudok önnek mondani. 2019. december 31-én 989 bejegyzett utazásiroda működött Magyarországon. Most nagyságrendileg 950 bejegyzett utazásiroda van. Tehát lehet, hogy ez meglepő, hogy gyakorlatilag alig csökkent az utazási vállalkozásoknak a száma. Ám bár az is igaz, hogy fontos kiemelni, hogy nagyon sok utazási vállalkozás hibernálta magát, tehát felfüggesztette egyelőre a tevékenységét. És van még egy nagyon beszédes szám, ez pedig az utazás szervezőknek a száma, tehát azon vállalkozásoknak a száma, akik rendelkeznek külföldi utazás szervező jogosultsággal. 2019. december 31-én ez a szám 410 volt, most pedig 220. Tehát itt durván egy 50%-ra visszaesett ezen vállalkozásoknak a száma. Beszéltem sok kollégával, és sokan azt mondják, hogy várják azt, hogy érénküljön a kereslet, és akkor nyilvánvalóan majd megkérik ismét ezt az engedélyüket. És a másik pedig a munkavállalóknak a száma. 2019 év végén nagyságrendileg 4500 ember dolgozott az utazásirodai szektorban, ez a szám most kb. 2800. Tehát azt gondolom, hogy a turizmus ágazaton belül az utazásirodák azok, amelyek a leginkább és a legvégsőkig meg akarták, fogcsikorgatva is, de meg akarták tartani a munkavállalóikat. És ennek az a magyarázata, hogy kívülről talán ez nem látszik, de az utazásirodai tevékenység egy rendkívül szerteágazó tevékenység, nagyon sok mindenre kell odafigyelni, hiszen gondoljunk abba bele, hogyha mondjuk van egy szálloda, akkor az ott dolgozó munkatársaknak azt a szállodát kell alaposan ismernie, tetőtől tapéig nyilvánvalóan. Egy utazási irodában viszont az egy dolog, hogy például hogy Magyarországnak a látnivalóit és a szállodáit, a turisztikai infrastruktúráját kell ismerni, de ugyanúgy az egész világnak a turisztikai infrastruktúráját kell figyelni. Pluszban ez a nagyon szertágazó tevékenység, ez nagyon szertágazó adminisztratív, adózási, számviteli szabályokat is lehet a háttérben. Tehát azt gondolom, hogy ez van annak a hátterében, hogy az utazási irodások nagyon-nagyon törekedtek arról, hogy ameddig csak lehet kitartsanak és megtartsák a munkavállalóikat. Hát nyilvánvalóan azért ezt tudni kell, hogy a legtöbb munkavállalót nem 8 órában foglalkoztatják, hanem 6 vagy 4 vagy gyakran 2 órában.
Tudjuk, hogy az elmúlt időszakban voltak különböző támogatások, munkahely megtartáshoz kapcsolódó támogatások, bértámogatások. Ezekhez tudtak kapcsolódni az utazási irodák, vagy egyáltalán a szövetség tudott annak érdekében, hát úgymond lobbizni, hogy adottak legyenek ezek a támogatások?
Igen, a MUISZ az nagyon keményen lobbizik természetesen a szakma érdekében. 2020 tavaszán volt egy 4 hónap, ugye a márciustól a júniusi keredőidőszakban, amikor az utazásirodai szektor is részesült a bértámogatásban és járulékfizetési kedvezményben. És ugye nagyon, nagyon örömteli volt számunkra, hogy most a tavalyi őszi lezárásokat követően, ami nem örömteli volt természetesen, de hogy ugye a pénzügyminiszter úr a november hónapra jelentette be ismét a bértámogatásokat, és december hónaptól már az utazási irodáknak a jelentős része ugyancsak részesülhetett ezekben a támogatásokban. Tehát a mi szektorunkra is kiterjesztésre került.
Itt vannak, olvastam különböző támogatási formák és lehetőségek, talán érdemes erről is egy kicsit részletesebben beszélni, ugye itt volt a Széchenyi Turisztikai Kártya Hitelprogram, ez például tudott segíteni, vagy mennyiben, kiknek tudott elsősorban segíteni?
Tudok arról, hogy utazási irodás kollégák igényelték ezt a hitelt, de azért azt gondolom, hogy ez talán az utazási irodáknál kevésbé volt jellemző.
Volt még egy talán fontosnak mondható tényező, hogy a vagyoni biztosítékot csökkentették, nem is kismértékben, ugye 50%-kal. Ezért is ugye, ha jól emlékszem, akkor elég sokáig lobbizott a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. Ez milyen arányban, vagy milyen mértékben segíthetett az utazási irodák fennmaradásában?
Igen, azt gondolom, hogy a lobby témáink között ez egy kiemelt feladat volt a vagyoni biztosítéknak a csökkentése. Ez a vagyoni biztosíték egyébként ez nagyon-nagyon fontos, tehát ezt szeretném felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy kevés olyan szektor van, turizmuson belül is egyébként, amely rendelkezik fizetésképtelenség elleni csődbiztosítással. Ugye a vagyoni biztosíték az gyakorlatilag erről szól. És ennek az egésznek úgy néz ki a rendszere, hogy 3 év árbevételi adatát kell vizsgálni, és a 3 év árbevételéből a legmagasabb az alapja a vagyoni biztosítéknak. Tehát gondoljunk abba bele, hogy 2019-ben valóban egy rendkívül sikeres jó évet zárt a magyar turizmus és a magyar utazási irodák is. Ugye 2020-ban már igencsak érintett bennünket a pandémia, és lássuk be, hogy ebben az évben, 2021-ben azért nyilván bizakodóbbak vagyunk már, de hát azért eléggé messze vagyunk még, és messze leszünk még a 2019-es sikeres évtől. És 2020 őszén nekünk ezt a 3 évet kellett figyelembe venni. És amit sikerült elérni hosszas lobbizás után, hogy a 2019 évi árbevételnek az 50%-a lett a vagyoni biztosíték alapja. Én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan sokat segített az utazási vállalkozásoknak.
Ha még visszatekintünk az elmúlt esztendőre, és úgy megpróbáljuk ezt úgy szakaszokra bontani, akkor talán érintőlegesen szó is volt erről, hogy a nyári időszakban, a tavaly nyári időszakban azért volt egy lélegzetvételnyi szünet. Nem tudom, hogy akkor az utazási piac szereplői, az utazás szervezők, utazás közvetítők azért valóban kicsit jobb helyzetbe kerülhettek-e, mert azért akkor, ha én jól emlékszem, akkor főleg a belföldi turizmus és a belföldi utazási helyek iránt erősödött a kereslet, de hát azért sokan vállaltak fel horvátországi nyaralást, vagy más tengerparti üdülést, még ha annak árában mondjuk egy PCR-tesztet is be kellett kalkulálni. De azért ez az utazási irodák számára jelentett akkor egy átmeneti könnyebbséget, vagy azért a belföldi turizmus tekintetében inkább mindenki, vagy a többség saját maga szervezi meg az utazását, és köti le a szálláshelyét, nyaralását?
Igen, ez úgy van, ahogy ön mondja, a belföldi turizmusban kevésbé van szerepe az utazási irodáknak, hiszen nincsenek például nyelvi korlátok, tehát ugye az utas könnyen fel tudja hívni a szállodát, vagy valamilyen online foglaló rendszeren keresztül le tudja foglalni magának a nyaralását, és az, ami nagyon fontos dolog, hogy azért a belföldi turizmusnak egy igen erős motorja a szép kártya. És az elmúlt évben még az a jogszabály volt érvényben, amely szerint azért az utazási irodák rendkívül korlátozottan tudták csak elfogadni a szép kártyát, leginkább belföldi utazási csomagra. Mit értek ez alatt? Mondjuk egy utazási iroda szervez egy autóbuszos kirándulást, és csomagot képez, ami ugye több elemből áll, benne van az autóbusznak a költsége, a szállás költsége, étkezés, belépő jegyek. De ugyanakkor tudjuk, hogy azért a belföldi turizmusnak a legjelentősebb részét a belföldi szállásfoglalás teszi ki, és ezt tekintetben az utazási irodát ebben a tavaly jogszabályok értelmében még nem voltak érdekeltek. És arra a kérdésére visszatérve, hogy a tavaly nyári szezon jelentette valami fajta könnyebbséget az utazási irodáknak, hát igencsak csekély, hiszen ugye július 1-ével beindult végül is ugyebár a charter szezon, de hát tudjuk azt, hogy július 15-én az országok karanténkötelezettség szempontjából három kategóriába kerültek átsorolásra, és rá három napra, július 18-ától pedig a külügyminisztérium a pirossal jelölt országokat átsorolta egyes, vagyis utazásra nem javasolt úti célok közé. Tehát azért ez jelentősen leszűkítette az elérhető országoknak a listáját, és gyakorlatilag, ha visszaemlékszünk, szeptember 1-ével viszont az összes ország piros kategóriába került. Ami ugye azt jelenti, hogy egy ország, hogyha piros kategóriában van, akkor kötelezően karanténba kell vonulnia a külföldi utazás után. Tehát az a szezon, az egy nagyon-nagyon kis rövid szezon volt a magyar utazási irodáknak. Gyakorlatilag leginkább Görögországba tudtak indítani az irodák charter járatot, jóval-jóval kevesebbet, mint az előző évek azonos időszakában.
Ha belföldi turizmus és külföldi utak arányáról, vagy akár csak összehasonlíthatóságáról is beszélünk az utazási irodák vonatkozásában, és akkor már azért beszéljünk a most következő vagy előttünk álló időszakról és a nyári szezonról. Én több közvéleménykutatást vagy felmérést is láttam, és ezekből az derül ki, hogy a nyaralás tervezők a mostani nyárra üdülésüket tervezők is, talán hát továbbra is biztonsági aggodalmak, agályok miatt, vagy hát egyszerűen csak a könnyebb elérhetőség miatt nagyon sokan továbbra is belföldi szálláshelyen tervezik eltölteni a nyári szabadságokat, és ha vízpart, akkor is talán inkább Balaton, vagy esetleg a Tiszatónál terveznek néhány napot, vagy egy-két hetet eltölteni. Ennek ellenére azért optimisták lehetnek az utazás szervezők, utazási irodák, most már így egy igencsak gyászosnak mondható nehéz év után?
Az utazási irodáknak muszáj optimistáknak lenni természetesen, úgyhogy a kollégák tervezik természetesen a nyári utazásokat. Igen, én is láttam és olvastam ezeket a felméréseket, hogy a lakosság kb. 65%-a az idén is belföldi nyaralást tervez. Mindazonáltal nekem az a személyes véleményem, hogy ahogy egyre több lehetőség nyílik különböző országba utazniuk a magyar utasoknak, hogy lehet, hogy a mostani felmérések még ezt mutatják, ezt a bizonyos ilyen 65% tervezi azt, hogy belföldön nyaraljon, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy el fog ezt tolódni.
Igen, hát azért hétről hétre változik a helyzet, igen. És egyre több könnyítést jelentenek be külföldi országokban is.
Így van, ugyanis a következő, hogy mondjuk én, aki abszolút oda vagyok a Balatonért, és csodálatos a Balaton, és a Tisza-tó a másik kedvencem, amit ön említett, azért lássuk be, hogy itt a Kárpát-medencében azért a mi nyaralásunkat igencsak befolyásolhatja egy esetleges becsúszott rossz idő, és azért a tengerparton meg azért ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, és azért azt látjuk, hogy meg szokták tőlem kérdezni, hogy számítunk-e vajon áremelkedésre. És nyilvánvalóan az forint árfolyama természetesen jelentősen befolyásolja a külföldi utazásoknak az árát, de a földközi tenger térségi országokban, ahol ugye nagyon-nagyon fontos a turizmus, nyilván ők is mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy visszacsalogassák a turistákat. Úgyhogy egyrészt nem gondolok, nem számítok drasztikus áremelkedésre, a másik pedig az az, hogy az csak szeretném megismételni, hogy a jó idő az mindenképpen inkább biztosított.
Itt az optimizmusra kérdeztem rá az iménti kérdésben, de azért ezt a gondolatot tovább folytatva azért ez mindenképpen az utazási irodák részéről azért egy óvatos optimizmus lehet. Tehát gondolok itt arra, hogy azért kevesebb charterjáratot kötnek le, kevesebb desztinációt kínálnak az utazóknak, tehát hogy azért körültekintőbben és óvatosabban próbálnak foglalni, és hát egyébként is azért több szempontból is bizonytalannak tekinthető még az a mostani szezon is.
Igen, ezt jól látja valójában a 2019 évi kapacitásnak körülbelül a 40%-át kötötték le az utazásidák jelen pillanatban. Igen, egyszerűen az óvatosság elve alapján. És a másik pedig az az, hogy azt is látjuk, hogy nagy külföldi küldő országok, például mondjuk Németország. Ugye a Németországról tudjuk, hogy a németek nagyon szeretnek ugye utazni külföldre, és nagy számban utaznak a földközi tenger melletti dőlőhelyekre. Tehát azt látjuk, hogy a német utazás szervezők jelentős számban kötletnek kapacitásokat, tehát ezek a kapacitások esetleg korlátozottak. Ezért is javasoltuk mindenkinek, hogy éljenek az utazási irodák által ajánlott előfoglalási kedvezményekkel. És hát igen, az utazási irodák, akikkel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy egyelőre óvatosak, és aztán ahogy nő a kereslet, akkor igyekeznek a kereslethez igazítani a kapacitásokat.
Most majd azért látható az, hogy ezek a nyári előfoglalások, vagy előzetes foglalások milyen képet rajzolnak ki, vagy milyen képet mutatnak?
Igen, tehát nyilvánvalóan jóval kevesebb, mint mondjuk az előző évben. Tehát a 2020-as év, ugye január-februárban, ugye akkor még nem számoltunk azzal, hogy ilyen pandémia fog végigsöpörni a világon. Nos, az akkori előfoglalási számoknak jelen pillanatban körülbelül a 30%-ával rendelkeznek az utazási irodák, de igyekszünk bizakodni, és valóban ahogy a bizonytalanság lassan-lassan eltűnik, reménykedjünk ebben, azt gondoljuk, hogy érkeznek újabb foglalások az utazási irodákhoz.
Éppen azon gondolkoztam azért, hogy ilyen sok bizonytalansági tényező közepette hogyan tervezhető, vagy egyáltalán hogyan modellezhető a nyári szezon. Ön is egy utazási irodát vezet, tehát nyilván vannak közvetlen tapasztalatai, hogy hogyan tudják egyáltalán megtervezni azt, hogy hova indítsanak járatokat, hova szervezzenek nyaralásokat, mit kössenek le, mert hát ugye emögött mind azért komoly pénzügyi források és pénzügyi vetület van.
Igen, hát nyilvánban azért van tapasztalatunk arra vonatkozóan, hogy hova szeretnek utazni a magyarok a nyári időszakban. És természetesen itt a klasszikus tengerparti üdülőhelyeket tudom mondani, tehát Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország, Spanyolország, vagy mondhatom az észak-afrikai országokat is, mint Egyiptom, Tunézia vagy Marokkó. És pandémia ide, pandémia oda, ebben nagyon nagy változás nincs. Tehát, hogy a legtöbben, a legnagyobb számban ezekbe az országokba utaznak. A tervezésre visszatérve pedig, hogy itt megint csak az óvatosság elve alapján az irodák azt tudják tenni, hogy úgy tárgyalnak a szolgáltatókkal, hogy igyekeznek minél rugalmasabb feltételeket elérni. Most nyilván természetesen reménykedünk abban, hogy itt a nyári időszakban nem nagyon kell számolni egy következő vírus hullámmal, de azt látjuk, hogy ezért a külföldi partnerek is próbálnak amennyire csak lehetséges rugalmasak lenni, hiszen hát ők is látják, hogy ők is átélték velünk együtt ezt a nehéz időszakot.
Az egyébként azért tapasztalható, hogy nyilván ez egy ilyen lelki vetülete a mögöttünk hagyott egy esztendőnek, hogy azért gondolom én, hogy erős az utazási kedv, akár a külföldre utazási kedv is az emberekben, még ha nagyon sok aggodalom is rakódik e köré, de hát, hogy egy évnyi bezártság után nyissuk már ki a kapukat, és menjünk mondjuk tengerhez, menjünk távolabbi célpontokra is, hogy vajon ez erősödhet is a következő időszakban? Nyilván ezek lelki tényezők inkább.
Meggyőződésem, hogy igen. Egyébként azt is szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag mi decemberben érzékeltük azt, hogy ilyen hangok érkeztek ugye már az utasoktól, amit most ön is mondott, hogy már tényleg olyan szintű bezártságérzésük van, hogy akárhova is, de szeretnének elutazni. Most nyilvánvalóan azok, akik megengedhették maguknak az első negyed évben, ugye hova utaztak, ugye az úgynevezett egzotikus úti célokra. Tehát ugye sajtóban lehetett is elolvasni, hogy a Maldív-szigetekre, Dubajba, Zanzibárra, Seychelles-szigetekre utaztak, és hát szerencsére nem igazán hallottunk olyanról, hogy bárki is megbetegedett volna.
Oda egyébként gond nélkül lehetett utazni és utazást szervezni? Hát most az anyagi vetületéről ne beszéljünk, mert nyilván ezek azért pénzben is elég jelentős árat jelentő utak, de hogy egyébként akadályok nem voltak?
A PCR-teszt az nyilvánvalóan szükséges volt bármelyik úti cél esetében, és hát, hogy akadályok voltak-e, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert tudja, már az elmúlt időszakban, hát úgy értem, hogy a pandémia előtt időszakban is egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan visszatértek az utazási irodákhoz. Ugye abban a megváltozott geopolitikai környezetben nagyon sok utas azt mondta, hogy eddig saját maga megszervezte magának az utazását, de annyi bizonytalanság van a világban, hogy igenis, hogyha külföldön tartózkodik, és bármi történik vele, akkor legyen egy telefonszám, legyen egy utazási tanácsadó, akit fel tud hívni, akire segítségért tud fordulni. És most az első negyed évben is, meg a tavaly évben is ugye azt láttuk, hogy nagyon sok utas hálás volt azért, és igényelte a segítségünket, ugyanis különösen ebben az időszakban folyamatosan változtak az egészségügyi és a beutazási szabályok. Volt olyan, hogy az utas kint tartózkodott külföldön, és nekünk akkor kellett értesíteni és módosítani valamit az utazásán, mert az adott ország megváltoztatta a szabályait. Tehát itt azt látjuk, hogy a biztonság igénye az elmúlt években nagyon felértékelődött, és ez most így is lesz, én azt gondolom az előttünk álló időszakban, hogy ezért értékelődik fel az utazási irodáknál a szaktudás, és az, hogy az utazási iroda az folyamatosan monitorozza a szabályokat. Ugye egy utazási iroda, hogy így fogalmazzak, az nem úgy van, hogy az utas elutazik külföldre, és akkor elengedi az utasnak a kezét. Nem. Az utazási iroda addig követi az utasát, amíg az utas vissza nem tér Magyarországra.
Elhangzott az, hogy van egy óvatosság nyilván az utazók részéről, és van egy óvatosság az utazás szervezők, az utazási irodák részéről, de hát azért van itt még egy bizonytalansági tényező, vagy ha úgy tetszik akadály is, egy nehezítő körülmény, hogy többnyire védettségi igazolvánnyal lehet külföldre utazni, illetve különböző tesztekkel. Tudjuk, hogy formálódik különböző igazolványok, vagy a zöld útlevél szükségessége, vagy ennek bevezetése, ez még ugye továbbra is bizonytalanságot jelent. De az, hogy hol és milyen oltásokkal lehet beutazni, ezt folyamatosan az irodáknak monitorozniuk kell, nyomon kell követniük, mert ez ráadásul van, amikor hétről hétre változik bizonyos desztinációkban. Ez nehézséget jelente az utazás szervezésben.
Mindenképpen, tehát valóban érdekes, hogy hogy változott a mi szakmánk, illetve a mindennapi munkafolyamataink. Ugye a pandémia előtt az volt ugye a legfontosabb egy utazásiroda életében, hogy rendelkezzen nagyon-nagyon jó, nagyon részletes termékismerettel. Tehát, hogyha értékesít egy utat, értékesít egy külföldi szállodát, akkor minél részletesebb információval tudja ellátni az utazóját. Ez természetesen most is megvan, de most felértékelődött, és ugyanolyan fontossá váltak az egészségügyi és a beutazási rendelkezéseknek az ismerete és a folyamatos nyomon követése. Hát egyrésztről természetesen a külügyminisztérium konzuli szolgálatnak a weboldalát ugye mi is követjük, és ugye a konzuli szolgálattal szoros kapcsolatban vagyunk, és ugye, ugye a külföldi partnereinkkel, a külföldi utazásirodákkal rendszeresen információkat cserélünk. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként így az utazási kedv kapcsán azért azt szeretnék még arra is visszautalni, hogy az is egy jelentős dolog volt, hogy amikor április 30-án megjelent a kormányrendelet, hogy innentől kezdve, ha egy magyar állampolgár külföldre utazik, és rendelkezik védettségi igazolvánnyal, akkor a hazatérését követően nem kell karanténba vonulnia. Tehát ez egy fontos dolog. A másik pedig az, hogy ugyancsak örvendetes számunkra, hogy ugye a külügyminisztérium folyamatosan tárgyal külföldi országokkal, és bilaterális egyezményeket köt a két ország védettségi igazolványainak a kölcsönös elfogadásáról. És hát az, amire viszont nagyon várunk, és nagyon bízunk abban, és én valóban nagyon bízom abban, hogy egy-két héten belül akár az is megvalósulhat, hogy unión belül azok az állampolgárok, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, szabadon utazhassanak. Ezért személy szerint én nagyon fontos dolognak tartom a védőoltást, és nekem az a véleményem, hogy így van. Tehát Magyarországra se jöjjön olyan utazó, aki nem rendelkezik oltással, vagy PCR-teszttel, vagy tudja igazolni azt, hogy ő átesett a betegségen, és azt gondolom, ugyanez érvényes, és a külföldi ország elvárják tőlünk magyaroktól is.
Igen, csak gondolom, hogy az azért gondot jelent hát utazás szervezőknek is és utazóknak is, hogy jelenleg még azért van egyfajta különbségtétel az oltások között, és hogyha megnézzük, ugye szóba került már, hogy továbbra is nagyjából azok a legnépszerűbb úti célok, amik voltak eddig is az elmúlt években, tehát Horvátország, Görögország, ők ugye bejelentették, hogy elfogadják a védettségi igazolványt, tehát az a lényeg, hogy oltottak legyenek a hozzájuk utazók. Törökországgal született egy kétoldalú megállapodás, tehát ezek népszerű célpontok, ahova aki be van oltva magyar állampolgárként, az nyugodtan utazhat, de például Ausztria éppen tegnap jelentette be, hogy a keleti vakcinák közül már elfogadja a kínai vakcinát, az orosz oltást továbbra sem. Olaszország is szintén bizonytalan, és hogyha most egy konkrét példára akarjuk mindezt kivetíteni, ha mondjuk én bekopogtatok az önök utazási irodájába, és azt mondom, hogy júliusban, ami nincs is olyan messze, szeretnék az én két orosz oltásommal Szicíliába utazni, akkor vajon nehézségekkel kellene szembesülnöm?
Nézze, ugye erről beszéltünk, hogy mit tud csinálni most egy utazásiroda, és mit tud tanácsolni a hozzá forduló érdeklődőnek, az, hogy lefoglalja a szolgáltatásokat, és igyekszik úgy foglalni a szolgáltatásokat, hogyha ne adjék addig, amíg eljön az utazásnak az időpontja, ilyen esetben az ön által mondott július, hogy akkor ha nem változnának addig a szabályok, akkor legyen lehetőség a befizetett összegnek a visszafizetésére. Tehát gyakorlatilag most minden a rugalmasságról szól, hogy készítjük a foglalásokat, de hogyha ilyen bizonytalan tényező van, akkor erre felhívjuk a külföldi partnerek is a figyelmét. Nyilvánvalóan nem minden külföldi partner együttműködő egyébként, de sokan viszont igen.
Gondolom eleve az, hogy oltással lehet utazni bizonyos helyekre, az azért az utazásirodák vagy az utazásszervezők számára korán sem idegen, hiszen azért dél-amerikai országokba, Indiába, vagy akár gondolok itt mondjuk a sárgaláz elleni oltásra, voltak kötelező oltások, amivel csak az oltás beadása után lehetett abba az országba belépni.
Így van, pontosan, és én emlékszem rá, hogy amikor egy évvel ezelőtt elkezdődött, felvetődött ez a gondolat, hogy oltási igazolás, és hogy ez lehetséges, hogy mi oltási igazolással utazhatunk külföldre. Én személy szerint nekem ez nem volt idegen, hiszen ahogy ön is mondja, hosszú évtizedek óta ismert, hogy ez a bizonyos sárga könyvecske, ez a bizonyos oltási igazolvány, és igen, tehát Dél-Amerika egyes országaiba, Afrika egyes országaiba valóban csak így tudtuk megszervezni az utasoknak a beutazását, és ezek az utazók teljes természetességgel fogadták ezt a tényt, hogy muszáj beadatniuk azt az oltást, ami ugye becsetelésre kerül abban a sárga könyvbe.
Van egyébként arról már információ, vagy egyáltalán valamilyen megállapodás, hogy hogyan történik ezeknek az oltásoknak, vagy ezeknek a védettségi igazolásoknak az ellenőrzése? Gondolom egy külföldi repülős útnál, ott a repülőtéren történik ez, vagy az adott szálláshelyen, nyilván inkább akkor, amikor be akar lépni az országba az illető, tehát mindenképpen a repülőtéren kell, az autós turizmusnál pedig a határállomásokon, mert akkor ott igen nagy torlódásokra kell számítani a nyári szezonban.
Még nagyon-nagyon az elején vagyunk, úgyhogy még mi is most gyűjtögetjük ezeket az információkat, hiszen azért a magyar védettségi igazolvány sem annyira régi múltra tekint vissza, de igen, nyilvánvalóan ez a repülőtereken és az országhatárokon történik ezeknek az ellenőrzése.
Turisztikai szakemberek többen is nyilatkoztak arról, hogy azért bármennyire is ugye éledezik az utazási kedv, azért szükség lehet egyfajta kampányra az utazók és a turisták visszacsábítására. Ez azt is jelenti, hogy ugye most már beszéltünk arról, hogy azért tart az előfoglalási szezon. Jöhetnek azért kedvezmények, engedmények, vagy ez most nem nagyon fér bele az utazási irodák működésébe?
Megmondtam őszintén, hogy ezt nem nagyon tudom megjósolni, mert valóban nagyon nagy kérdés az, hogy milyen lesz az utazási kedv. Sokan azt mondják, hogy például Magyarország, vagy magyar utazókat illetően, hogy az imént is beszéltünk arról, hogy az emberek többsége Magyarországon marad, de olyan szenárió is felmerült, hogy robbanásszerűen mégis nagyon sokan külföldre akarnak utazni. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy tényleg most egy csökkentett kapacitással rendelkeznek az utazási irodák, akkor nem biztos, hogy rászorulnának az irodák arra, hogy nagyon nagy akciókat vessenek be, de még az is elképzelhető. Én azért azt látom, hogy ez a magyar utazásodák is vissza akarják csábítani az utazókat, tehát semmiképpen ne számoljunk nagyon drasztikus magas árakra. Nem tudom, ez majd az előttünk álló hetek eldöntik.
Ha már árakról beszélgetünk, akkor azért említsük meg, hogy most már az utazási irodákat jogszabály is kötelezi az úgynevezett teljes ár használatára vagy feltüntetésére a prospektusaikban vagy hirdetéseikben, tehát ne legyenek külön apróbetűs részekben feltüntetve bizonyos járulékos költségek vagy illetékek. Ez utas és utazás szervező közötti bizalmi viszony alapja kell, hogy legyen?
Igen, hát ez a Magyar Utazási Irodák Szövetségének volt a kezdeményezése, a teljes ár alkalmazása. Mi ezt egy fontos fogyasztóvédelmi kérdésnek tartjuk. Mi a MUIS-ban úgy gondolkodunk, hogy az a vállalkozás a sikeres a gazdasági életben, amelyik fogyasztóbarát vállalkozás. És ezért volt a kezdeményezésünk, hogy ne legyenek a különböző költségeknek az ára szétdarabolva, hanem az utazó, az utazni vágyó egy összegben lássa azt az árat, amelyet be kell fizetnie ahhoz, hogy részt tudjon venni az utazáson. Nyilvánvalóan vannak olyan összegek, amelyek nem kötelezően igénybe, nem kell kötelezően igénybe venni. Mondok egy példát. Egy tengerparti nyaralásnál az alapár az lehet mondjuk a hegyre néző szoba, a tengerre néző szobáért viszont felárat kell fizetni. Tehát az külön megadhatja az utazási, hiszen ez az utasnak a döntése. vagy különböző fakultatív programok, mondjuk egy körutazás kapcsán, vagy akár egy tengerparti nyaralás kapcsán. Ezt azt gondolom, hogy minden további nélkül az utazási iroda külön megadhatja. Tehát igen, ezt egy bizalom erősítő döntésnek gondolom, úgyhogy nagyon örülünk annak, ez a MUISZ-nak volt a kezdeményezés egyébként, nagyon sok utazási iroda önként mellé állt, és aztán később jogszabályba is került foglalásra teljesen.
Az egyébként korábban egyfajta taktika lehetett egyes utazási irodák részéről, hogy nem a teljes árat tüntették fel, hiszen hát előbb-utóbb azért nyilván ha részletekben is, de hát azért ki kellett fizetni minden tételt, tehát az utazó azért szembesült a teljes árral mindenképpen.
Nézze, ez nem az utazási irodáknak volt a trükközése, az utazási irodák átvették ezt egész konkrétan a légitársaságoktól. Tehát a légitársaságok voltak azok, amelyek úgy hirdették meg a repülőjegy áraikat, hogy a repülőjegy ár az egy bizonyos összeg, és a repülőtér illeték az egy másik összeg. Egészen érdekes és torz árakkal jelentett meg a piacon, mondok önnek egy példát, mondjuk egy tengeren túli repülőjegynek az ára 60 ezer forint, a repülőtér illeték pedig 180 ezer forint. És az utazási irodák gyakorlatilag fogták és átvették ezt a gyakorlatot. Aztán ugye jött egy jogszabály, amely a légitársaságokat kötelezte arra, hogy ők egy összegben tüntessék fel az áraikat, és aztán gyakorlatilag ezt követte a most már az utazási irodáknak is a gyakorlata.
Ha már árak és árképzés került szóba, akkor térjünk vissza még egy gondolat erejéig a már korábban említett szép kártyára. Ez mennyiben, nyilván itt a belföldi turizmus szempontjából van ennek jelentősége, de az utazási irodák szempontjából ez milyen lehetőséget vagy könnyebbséget jelent?
Igen, hát az nagyon örültünk annak, hogy sikerült elérnünk azt is, hogy a most már az utazási irodák is teljes körűen el tudják fogadni a szép kártyát egy belföldi szállásfoglalásra is, és gyakorlatilag mind a három zsebből tud fizetni az utas, hogyha utazási irodánál foglalja le a belföldi szállását, és ugye az beszélgetésünk előző részében tértem ki arra, hogy korábban csak ugye utazási csomagra, de most már sima belföldi szállásfoglalásra is, tehát akár a Balaton mellé szeretne menni az utas, vagy a Tiszató mellé, vagy esetleg egy Mátrában egy wellness hotelben, csak néhány példát kiemeljek, úgyhogy ahogy mondtam, nem ez a fő tevékenysége az utazási irodáknak, hiszen ugye mi inkább a nemzetközi utazásokra specializálódtunk, de ebben a nehéz helyzetben azt gondolom, hogy ez is valamennyi segítség tud lenni az utazási irodáknak.
Az utazási piacon mennyire vagy mennyiben van partneri viszony, együttműködés az utazási irodák között, illetve az utazás szervezők és a kisebb irodák, a közvetítők vagy viszonteladók között? Harmonikus ez a viszony, vagy ez az együttműködés?
Hát együttműködés az nyilvánvalóan van. Egyrészt utazásszervező és utazásszervező között is van együttműködés. Gondoljunk csak, hogy a charter operációkra. Tehát ez egy abszolút bevett gyakorlat, hogy mondjuk van egy utazásszervező, aki lekötett charterjáratot egy bizonyos úti célra, és akkor felajánl azon a chartergépen helyeket egy másik utazásszervezőnek, és akkor így közösen két-három, de akár négy utazási iroda is együtt üzemeltet ezáltal egy charterjáratot. Aztán egy olyan együttműködésre is vissza tudok utalni, hogy talán sokan emlékeznék meg ugye a Green Travel-re, a Green Travel-nek a csődjére, és bizony-bizony emlékszem rá, hogy akkor több utazási iroda is beszállt abba, hogy a Green Travel-nek az éppen külföldön tartózkodó utasait segítse abban, hogy hazajussanak ugye bár ezek az utasok. Tehát abszolút van egy betyár becsület, egy együttműködés az utazási irodák között. Tehát ez az egyik, amit szeretnék elmondani. A másik, a kérdésének a másik fele az pedig az utazás szervezők és az utazás közvetítők. Hát itt létszükséges, én azt gondolom, hogy a két fél közötti együttműködés, ugye az utazás tervezők azok, amelyek szervezik az utazásokat, ők kötik le a kapacitásokat, ők szervezik, ők állnak kapcsolatban a külföldi partnerekkel, az utazás közvetítők pedig értékesítik. És hát ugye nyilvánvalóan az utazás, az előbb is elmondtam, hogy van 950 bejegyzett utazási vállalkozó Magyarországon, és ebből 220 csak, amely ugye utazás szervező jogosítványon rendelkezik. És egyébként a 220-ban is vannak ugye kisebbek.
Hoz különböző például vagyoni biztosítékok, vagy pénzügyi háttér kell, hogy valaki utazás szervezéssel is foglalkozzon?
Így van, így van. Tehát az utazásszervezőknek súlyos pénzeket kellett tenniük ahhoz, hogy megkapják ezt, ezt az engedélyüket, és ráadásul abban is van különbség, hogy valaki csárterezik-e, vagy nem csárterezik. Ugye a csárterezőknek kellett tenniük a legsúlyosabb összegű vagyoni biztosítékot. Az utazás közvetítőknek nem kell letenniük, hiszen ugye bár a jogviszony egyébként az utazásszervező és az utas között jön létre, tehát az utazás szervezőnek felelősséget kell vállalnia nyilvánvalóan az utas által befizetett szolgáltatásért. Tehát visszatérve arra, hogy itt egy szoros érdekközösség van utazás szervező és utazás közvetítő között, és hát ugye nagyobb számosságuk van az utazás közvetítőknek, hogy gyakorlatilag Magyarország egész területén mindenütt megtalálhatóak, úgyhogy kölcsönös érdek tartja össze, azt gondolom, az utazási irodák közösségét.
Említette, hogy 1000-hez közelít az utazással foglalkozó kisebb-nagyobb vállalkozások száma Magyarországon. Nem sok ez egy hát viszonylag szűk 9-10 milliós piacon, ahol nyilván egyre erősebb a magánutazók, az utazásukat maguk megszervezők számaránya.
Igen, ezt a kérdést gyakran felteszik nekem, de hát úgy tűnik, hogy nem, hiszen ez a szám, ez évek óta ennyi. Tehát gyakorlatilag 1996-ban születtek meg az utazási irodák működését szabályozó jogszabályok, rendkívül szigorúak egyébként, ami a fogyasztók szempontjából nagyon jó. Kevés ilyen szektor van egyébként a gazdasági életben, amelyet ennyire szigorú rendelkezések szabályoznának. És gyakorlatilag a 90 és 96 között ugye akkor gombamódra szaporodtak az utazási irodák Magyarországon, mindenki, mindenfajta képzettség és tudás és tapasztalat nélkül is tudott utazási irodát nyitni, és több mint 3000 utazási iroda volt abban az időszakban Magyarországon. Aztán amikor 96-ban szigorították az utazási irodák működését, akkor csökkent le, és gyakorlatilag ilyen 1000-1200-ra az irodáknak a száma, és hát gyakorlatilag azóta 96 óta folyamatosan 1000 körül van a működő utazási irodáknak a száma. És igen, ez a másik kérdés, és amit gyakran feltesznek nekünk utazási irodáknak, hogy most, amikor itt van az internet, és az utas is saját magának meg tudja szervezni az utazását, hogy egyáltalán van-e szükség utazási irodásra. És hát én gyakorló utazási irodásként azt tudom elmondani, hogy azt látom, hogy nagyon. Hát nyilvánvalóan itt a 21. század elején az utazási irodáknak választ kell adniuk itt a megváltozott digitális környezetre, az internetre, és azt gondolom, hogy olyan utazásokat kell megszervezniük, amelyeket az utasok saját maguknak nem, vagy csak nehezen tudnak megszervezni.
Ezek inkább csomagok, valamilyen különleges csomag, utazási csomag?
Így van, így van, így van. Különleges csomagok,
távoli. Vagy mondjuk olyan távoli célpontok, ahova nem szívesen, vagy nem nagyon tud az ember magának szervezni utat.
Persze, persze, távoli egzotikus úti célok, ahol egyébként még tudna is szervezni magának, de gondoljunk arra, hogy például esetleg az utcában a feliratok sem latin betűkkel vannak kiírva, tehát egy angolul jól beszélő ember is esetleg nehezebben tájékozódik. Tehát ott mindenképpen én azt gondolom, hogy érdemes utazásodához fordulni, és ezt is látjuk egyébként, hogy ebben az esetben, tehát van olyan utas, hogy azt mondja, hogy jó, hát Prágába lefoglalom magamnak a szállásomat, természetesen, vagy lefoglalok egy repülőjét Párizsba, ez nem egy nagy történet. De az, hogy mondjuk egy japán körutazást, hát azt már inkább önökre, utazási irodákra bízom.
Nem szeretném szomorú befejezésként zárni a mostani beszélgetést, csak azért még térjünk vissza az imént az utazási irodai csődre, ami itt elhangzott egy félmondat erejéig, ugye a Green Travel kapcsán, ami jól emlékszem, hogy a 2017-ben lehetett, talán 2017 nyarán, és azon gondolkoztam éppen ezzel kapcsolatosan, hogy azért a korábbi években nem nagyon volt olyan nyár, vagy olyan nyári időszak, hogy egy-egy utazási iroda ne jelentett volna csődöt, és hallhattunk a hírekben külföldön, szigeteken rekedt magyar állampolgárokról, akiknek nagyon bizonytalanná vált a hazajutásuk, vagy a hazatérésük. Aztán, ha én jól emlékszem, hogy az elmúlt években nem nagyon voltak utazási irodai csődök, talán ugye a Thomas Cook volt 2019-ben, aminek ugye magyarországi leányvállalata a Neckermann, de valahogy ezt a hazai utazási irodát, illetve a Neckermann-t is kevésbé érintette. Mondhatjuk azt, hogy azért tisztult, vagy tisztulóban van ez a piac? Az utazási irodák piaca?
Mindenképpen mondhatjuk, és szeretném azt még elmondani, hogy azért, hogyha összevetjük az utazási szektorban bekövetkezett csődöket, a gazdasági élet más területén bekövetkezett csődökkel, akkor meggyőződésem, hogy jóval kevesebb a csődöknek a száma.
Csak ez látványosabb, mert ugye látjuk a hírekben vagy a híradókban a valamelyik görög szigeten rekedt magyar családot panaszkodni.
Így van. Így van, pontosan erről van szó. Itt tényleg erről van szó, hogy egy utazási csőd az egyszerre érint nagyon sok embert, és valóban a bekerül a híradóba is, hogy külföldön rekedtek a turisták. De azért azt szeretném elmondani, eddig soha senki nem rekedt külföldön, hiszen az utazási-irodai vagyoni biztosítékrendszer az olyan, hogy megóvja a turistákat. Soha senki nem rekedt külföldön. Minden magyar utast a biztosító társaságok, megint csak ez a hazaszállítási biztosítás, nevezzük így, ennek a biztosításnak a terhére hazahoznak. És én azt megint csak nem azért, mert hogy utazási irodás vagyok, hanem egyszerűen, mivel a szakmában vagyok, ezért magabiztosan tudom kijelenteni, hogy azok az utasok vannak a legnagyobb biztonságban, akik utazási irodán keresztül foglalják le az útjukat. Például a légitársaságoknak ők nem rendelkeznek például csőd elleni biztosítással. Az utazási irodák viszont igen. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt a kérdését, mert ez nem tartottam szomorú kérdésnek, mert lehetőséget adott nekem most arra, hogy felhívjam a hallgatók figyelmét erre, mert szerintem ezt sokan nem tudják.
Akkor ez végül is egy pozitív befejezése a mostani beszélgetésnek. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt órában Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen.